Itt a Szombat reggel, a mikrofonnál Horváth Ágnes és Erdei Krisztián. Most a Távol-Keletre kalauzoljuk el önöket itt a műsorban. Íme a bizonyíték, hogy Dél-Korea nem csak az újonnan épült felhőkarcolók, a gyorsan összeszerelt autók és a Gangnam Style zenére visítozó tinik országa.
Küklopsz méretű, pontosan megmunkált és illesztett kőtömbök, ezek a dolmenek, az őskori építészet egyedülálló képviselői. De vajon kikről mesélnek a megalitikus kultúra romjai Koreában? Milyen szellemekhez kántálnak a több ezer éves építményekben? Szűcs Tamás járt a helyszínen.
A játékos kis dalocska nem a vidám úttörő életről szól, főszereplői tessék meglepődni, nagyon bacska kőlapok, vagyis ahogy a világnak hozzánk közelebb eső felén kelta eredetű szóval nevezni szokták őket dolmenek. Aki valaha is hallotta ezt a szót, annak leginkább a ködös Albion, a druidák és valamiféle kelta misztika jelenik meg lelki szemei előtt. Pedig Európa valójában dolmenben is jócskán le van maradva Ázsia mögött, sőt a világ összes eddig regisztrált őskori-ókori kőemlékének 40%-a, vagyis majdnem fele Koreában található. Igaz, ezeknek a legnagyobb része nem valami óriási darab, amiről el sem képzelhetjük, hogy hogyan is építették fel. Általában körülbelül dohányzóasztal méretűek, és kinézetük is inkább arra hajaz. Két kis kőlábon fekvő nagyobb bacska kőlapokról van szó. Van olyan, Gócsángban, ahol egy egész hegyoldalt terítenek be a kisebb-nagyobb dolmenek. A leglátványosabbak azonban ott vannak, ahol a kis dalocska is szól, a Kanghwa szigeten. A sziget, amelyet ma már híd köd össze a szárazfölddel, jó másfél órányi autózásra van Szöultól, Incheon kormányzóságban. Egykor az egész félsziget leggazdagabb, legfontosabb helye volt ez, hiszen itt futottak össze a fontos kereskedelmi utak, Kínából, Japánból ide érkeztek az áruk a tengeren. A jó klíma, a termékeny föld, a halban gazdag tenger pedig már az ókorban gazdaggá tette a szigetet. Lakói pedig úgy fejezték ki gazdagságukat, hogy őseiknek méltó emléket állítottak. Egy-egy kőasztalt. Kanghwa története persze folytatódik. A középkorban itt volt Korea fővárosa, ide menekültek a félsziget királyai a mongol invázió elől, és itt készültek a buddhista irodalom gyöngyszemei is. Itt vésték több mint 80 ezer, egészen pontosan 81.258 fatáblára a megvilágosodott mester szavainak koreai fordítását. De mi most maradjunk a kőasztaloknál, mert ezekben rejlik Korea egyik csodája. Míg a világ összes többi dolmenjéről csak sejtjük kis közelítéssel, hogy mire és hogyan használhatták őket, és maximum félbolond maguk a druidának érző egyének bohóckodnak körülöttük, Koreában máig, mondjuk így, rendeltetésszerűen használják a kőasztalokat. Az ősöknek mutatnak be áldozatokat. Az őskultusz ugyanis, ami másutt a fejlett világban valami nagyon távoli, mély múltba tűnő mese, Koreában mindennapi valóság. Megbizonyosodhatunk az itt van Szöul közepén, a Jongmyo szentélyben. Egy átlagos hétköznapon a szentély meglehetősen kihalt, sőt egyes utazók szerint egyszerűen unalmas hely. Valójában két hosszú faépületről van szó, amelyben összesen 27 kis szoba van, egy-egy felirattal és egy asztallal. Az épületek előtt nagy kövezett tér, a tér előtt kapu. A kapukat a főbejárattal kövezett utak kötik össze, az utak közepe kiemelkedik, odalépni szigorúan tilos. Ott élő ember nem járhat, csak az ősök szellemei. Itt persze nem akármilyen ősökről van szó, a 27 kis szobában Korea utolsó királyi házának, a Choson dinasztiának a királyaira emlékeznek. A sírok nem itt vannak, a sírhalmokat másutt Szöulban, vagy a város környékén találjuk, itt csak a szellemek laknak, nekik szól az áldozat. Viszont egyáltalán nem hétköznap van, a kántálás a Jongmyo ritus része. Az épület előtti tér ilyenkor megtelik hagyományos csoszonkori ruhákba öltözött férfiakkal, a zenekar pedig rázendít arra a gyászzenére, amit még a dinasztia legnagyobb királya Sejong írt a 15. században. A szertartás vezetője felolvassa az ősi hagyományok szerinti szöveget, kínaiul írták, de a koreai kiejtésnek megfelelően olvassák a jeleket. Koreai ismerőseim közül azok is csak foltokban értik, akik történelem szakot végeztek az egyetemen, aki pedig nem, az éppen egy kukkot se ért belőle. Így aztán a rituálé minden egyes elemét el is mondják mai koreai nyelvre fordítva. A lényeg, hogy a királyoknak felolvasnak egy-egy szigorúan hagyományos formában írott levelet, amelyben felsorolják a koreai nép érdekében tett érdemeit, majd kérik a nemes szellemet, ne hagyja el népét, és továbbra is segítse az országot. Ezek után következik a tulajdonképpeni áldozat. Li úr már 40 éve szolgál itt a szentélyben, ő vezényli a rituálét minden évben négyszer, amióta újra gyakorolják. A királyság bukása után ugyanis a japán gyarmatosítók, mint Korea sok más hagyományát ezt is betiltották. Csak a 70-es években újították fel. A királyi család tagjai szerették volna folytatni az ősi szertartásokat. Most is itt vannak a szentélyben, ők nem a hagyományos csoszonkori ruhát viselik, fekete öltöny és fehér baseball sapka van rajtuk. A hivatalnokok után a lovagok lépnek elő a szertartás vezetőjének vezényletére, meghajolnak minden királyi ős előtt. Majd egyenként az asztalokhoz lépnek. Az ősök asztalán már ott állnak a hagyomány szerint készült edények. Bennük az élelmiszerek, a zöldségek nyersen, ahogy a régi időkben ették, a húsok sütve. Ezeket ajánlják fel a szellemeknek. Az edény tetejét felnyitják, hogy a szellem érezhesse az illatot. Majd a kis oltárra háromszor egymás után alkoholos italt töltenek. A rituálénak akkor van vége, ha mind a 27 király szellemét kielégítették. A felsorakozott zenészek, hivatalnokok, katonák ekkor elvonulnak. Az edényeket leszedik, az ételeket pedig elfogyasztják. A következő évszakban aztán megismétlődik mindez, ugyanúgy, immáron 500 éve.